A február végi, március elejé időszak rendkívül fontos a gyümölcsfák szempontjából, hiszen ekkor tájt kezdődik a meccési időszak, de ugye itt érdemes odafigyelni arra, hogy ne csak úgymond a naptárra hagyatkozzunk, hanem a hőmérőt is bizony figyelni kell, hogy mikor kezdjük meg a meccést.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Több oka is van ennek a kérdésnek a létjogosultságának. Egyrészt ugye az, hogy a klímaváltozással sajnos előfordul az, hogy már a februárra szinte márciusi hőmérsékleteket ígér, és ennek az ellentétje is, hogy a március szinte télies időjárásba tér vissza. Hogy mi ennek a jelentősége növényeink szempontjából? Ugye, hogyha túlzottan fagyos idő van, itt most nem arra kell gondolni, hogy reggel mínusz 1-2-3 fokok vannak, hanem hogyha nappal is mondjuk húzamosabban kemény hidegek lennének, ez a legtöbb gyümölcstermő meccésére nem ideális. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem szabad metszeni. Például, főleg nagyobb ültetvények esetében az alma termésűeket már akár a hóval fedett napokon elkezdik metszeni. Ennek gyakran inkább üzemszervezései okai vannak, tehát hogy végére érjenek, már jókorán neki kell, hogy kezdjenek. Ugye a szőlő esetében is úgymond kedvezőbb hamarabb metszeni, mint később. Az ő esetében ennek pedig az az oka, hogy a szőlőnek egy nagyon intenzív netkeringése van, és hogyha túl későre hagyjuk ezt a metszést, akkor olyan nagy mennyiségű net távozik a szőlő tőkéből, hogy ez gyöngítheti azt, illetve hogyha a szőlőnek a tulajdon rugyaire rákerül ez a nedv, amit könyvnek is szoktak nevezni, károsíthatja rügyeket. Ugye megint más a csonthéjasoknak a helyzete, ugye tudjuk jól, ugye a szilva, barackok, keresztény megy ezek csonthéjasok, köztük is az őszi barackot lehet kiemelni, ugye őt viszont gyakran legutolsók között metszik, gyakran láthatjuk, hogy már színesedő, bimbos állapotban van, mikor meccésre kerül a sor. Tehát, hogy mire kell figyelni, így összegezvén, ugye sem nagyon hideg időben nem igazán szerencsés a meccés, sem pedig túl későre hagyni. Ugye az idei év az egy kicsit különleges volt, hiszen ugye, ahogy már említettem, a februárunk az a szokottnál melegebbnek volt mondható. Emiatt például hiába valakinek egy megszokott rutinja, hogy ő mondjuk március 10-én szereti metszeni a szőlőjét, már optimális a hőmérséklet arra, akár az idei évben, hogy már februárban ezt megtegye.
Nyilván sokan tisztában vannak vele, de kérem azért meséljen arról, hogy miért kiemelkedően fontos helyesen megmetszeni a gyümölcsfákat.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye Magyarország, és mondhatom azt, hogy a világ fejlettebb részein egy általános elképzelés vagy tézis az, hogy a gyümölcsfákat metszeni kell. És ez meg is állja a helyét abból a szempontból, hogy az emberek igényei szempontjából szorulnak metszésre a fák. Viszont, mint ezt tudhatjuk tapasztalatból, a természetben senki nem metszi a fákat. Tehát csupán a fa élettani igényei miatt nem volna szükségszerű a metszés. Azt is hozzá kell, hogy tegyük, hogy ugye a természetben általában magról kelt vagy gyökérsajról fejlődött növényeket láthatunk, amelyeknél a természet elrendezései folytán tökéletes arány alakul ki a gyökértömeg és a lombtömeg között, illetve nem feltétlenül az a cél, hogy a mi igényeinknek megfelelő piacos termés keletkezzen, hanem egészen egyszerűen annyi, hogy ez a növény a neki kiszabott időt a természetben eltöltse, éljen és szaporodjon. Na most, amikor mi kertünkben vagy akár egy ültetvényben termesztünk egy növényt, ott ugye az ember a saját igényei érdekében kezdi el alakítani a növényeknek a formáját és méretét. Ugye célunk az, hogy egy optimális arányt alakítsunk ki a növénynek a vegetatív és a generatív részei között. Talán nem mindenki ismeri ezeket a kifejezéseket, ezért röviden elmagyaráznám, hogy a vegetatív részek, azok ugye például a levelek, a hajtás növekedés, az egy vegetatív folyamat, a generatív pedig ugye a virágzás és a terméshozás. Tehát, hogyha egy fát mondjuk magára hagynánk a természetben, általában nagyobb lenne a vegetatív túlsúly, tehát több lenne a nem terméshozó rész, viszont ugye a kertekben a meccés és egyéb alakítási munkák hatására törekszünk arra, hogy több legyen a generatív, azaz a virágzó és termő rész. Ez az egyik szempont, ami miatt metszünk. Másik ugye, hogy kezelhető méretűvé és formájúvá próbáljuk nevelni a fát. Ez is változott az idők során, hiszen mondjuk a nagyszüleink, dédszüleink korában bevett gyakorlat volt, hogy úgy alapították a fák koronáját, hogy kényelmesen el lehessen alattuk sétálni, és létráról szedték az almát, körtét, szilvát, vagy fölküldték a gyerekeket egy kosárra, hogy így születeljék. Az idők azonban változtak, és manapság az alacsonyabban elágasztatott fákra jellemzőek, és gyakran 3-4, maximum 5 méternél nem cél, hogy magasabbra nőjön a fog, de ritkán láthatunk ma már 10 méteres almafákat például, ezek már szinte kuriózumnak számítanak. Aztán van egy már inkább a növény élettani szempontjaiból jelentős dolog, ugye, hogy a koronának, a fa koronájának a benapozottságát és átlevegőzöttségét is elősegíthetjük a metszéssel, ugyanis bizonyos fák hajlamosak arra, hogy túlságosan sűrű hajtás növekedést produkáljanak, ami megint csak igazából nem okozna a fának magának a pusztulását, viszont hajlamossá teheti különböző betegségeknek az elszenvedésére, és persze a termésveszteségre. Aztán van még egy olyan jelentősége a metszésünknek, hogy az esetleges beteg fertőzött részeket eltávolítjuk. Tehát gyakorlatilag a metszés egyúttal egy növényvédelmi jelentőségű is, hiszen így nem hagyunk olyan gócokat, ahonnan évről évre visszafertőződhetne a növény. Ugye ezeknek az eltávolításából védjük nem csak ezt a fát, hanem az környezetben levő egyéb fákat is. Aztán ugye a metszésnek lehet még egy olyan funkciója, hogy a díszítő értékét növeli az adott növénynek. Ez nem csak dísznövények esetében lehet jelentős, hanem például főleg angol száz országokban régi módra tekint vissza az espalier névre hallgató korona alakítás, amikor is elsősorban falak előtt, lézvázon, vagy újabban esetleg drótvázon almákat, körtéket, esetleg más gyümölcsöket neveltek. Ez hasonlít egy kicsit a korszerű kordonos termesztéshez, de hát ezek nem csak hasznosak voltak, hanem nem kívül tetszetősek is. Összefoglalóan talán ennyi a metszésnek a legfontosabb indokoltsága.
Ha jól tudom, ugye másképpen kell metszeni a frissen ültetett fákat, és másképpen a már termést hozó idősebb gyümölcsfákat. Kérem, meséljen arról egy kicsit, hogy ezeket a típusokat hogyan kell megmetszeni, és milyen különböző metszés típusok vannak.
Ugye megint változtak egy kicsit az idők. Régebben ugye bevált gyakorlat volt, hogy helyben szemeztek vagy oltottak egy gyümölcsfát, ami azt jelenti, hogy akár egy kiköpött magról nőtt paraszkot oltottak be, szemeztek be egy termőfáról nyert hajtással vagy rüggyel. Ez esetben ugye a gyökér nem került bolygatásra. Későbbiekben ugye a faiskoláknak az elterjedésével az már elterjedtebbé, ugye, hogy az emberek nem otthon szaporítgatták a gyümölcseiket, hanem hivatalos faiskolákból szerezték be a csemetéket. Ezek ugye eredetileg legtöbbször szabad gyökérrel kerültek a forgalomba. Ugye a szabad gyökeres csemetének ugye tökéletesek lehetnek a megeredési eréjei, viszont mivel ugye a gyökér az vissza van kurtítva, a lomb pedig általában a piacosság, tetszetőség miatt ahhoz képest viszonylag nagy méretű, emiatt amikor mi egy ilyen fát viszünk haza és ezt elültetjük, nagyon sokszor indokolt, hogy a növénynek úgymond a föld fölötti részének a méretét, azt a gyökér méretéhez igazítsuk, hogy miért olyan fontos ez. Úgy, hogyha van egy szép, nagy, akár ember nagyságú, mondjuk almafacsemete, vagy más facsemete, aminek van egy ehhez képest kisméretű gyökere, ez szépen ki fog nekünk hajtani májusra, júniusra, lesznek neki levelei, viszont van egy ilyen sajnálatos jelenség, hogy ahogy bejönnek az igazi melegek, ez a növény a csekély méretű gyökerében nem fogja tudni kinevelni és táplálni a föld fölötti részét, emiatt annak a méretét kisebbre kell venni. Ezt nagyon sokan sajnálják megtenni ezt a lépést, de ha igazán jót akarunk a növényünknek, akkor nem kell félnünk, nyugodtan metszük vissza a frissen ültetett csemetét. Aztán ugye egy következő változás az idők folyamán, hogy ugye mostanra divatba jöttek, és egyre több fele elérhetőek a konténeres gyümölcsfák. Ugye az ő esetükben a gyökérmetszésnek már nem igazán van jelentősége, de mégis létjogosultsága lehet a koronának, a visszavágásának, ugye ezzel nagymértékben javítjuk a begyökeresedés és a megeredésnek a lehetőségét. Tehát ugye ez maga a közvetlen ültetéskori metszés, ugye helyes lomb és gyökér aránynak a kialakítása.
Térjünk át akkor arra, hogy mi a teendő a már termést hozó fák esetében, és milyen ismertebb koronatípusok vannak. Tudná ezekről egy kicsit bővebben mesélni?
Hogy elültettük a kis fácskánkat, locsolgatjuk, nevelgetjük, és várjuk, hogy abból egy szép fakforma kialakuljon, hiszen az elkövetkezendő 3-4 év az alakító metszésről fog szólni. Ugye ilyenkor meghatározzuk a vázágaknak a számát, az állását és a helyzetét. Ugye amikor egy fát ültetünk, akkor nagyon kedvező, hogyha már az elején tisztában vagyunk azzal, hogy mit szeretnénk tőle elvárni, hogy egy természetes koronaformát szeretnénk, vagy esetleg egy kordon melletti sövényformát, ugye, csak az érdekesség kedvéért, ugye felsorolnék néhány ismertebb koronaformát, ugye van például az alacsony és közepes törzsű kombinált korona, ugye ezzel gyakran lehet találkozni kiskertekben, főleg vidéken, ugye itt viszonylag nagy tő és sortávolságra, mondjuk 6-7 méteres távolságra telepíthetjük a fákat, 3-4 ágemeletet alakítunk ki, és egy idő után a fának a sudarát, azaz a csúcsát mondjuk úgy eltávolítjuk, kivágjuk, és így egy jobban benapozott korona belsőt kapunk, ugyanakkor egy nem túl magasan növő fát könnyű a később évben metszeni, permetezni, és persze a gyümölcsöt szedni róla. Akkor egy egészen speciális koronaformája van az őszi barasztnak, ugye ez a katlan korona, ez egy abszolút sudár nélküli, alacsony, szinte díszszintesen kiterített koronaforma, 3-4 vázágat szoktak a legtöbbször kialakítani, és ebből áll a korona, és lehetőség szerint kifele álló gyűrűre metszük a vesszőket, és az oldalvesszőket a második évben visszametszéssel elágasztatjuk. Így a fa, ez egy nagyon jó benapozott, nem pálik be a korona belseje, ugye az őszi barasznak a különböző gombabetegségekre való fogékonysága miatt van ennek jelentősége, de ritkában akár almát vagy kajszit is láthatunk, hogy valaki így nevel. Egy kicsit hasonló, de mégis más koronaforma, a tölcsér vagy vázakorona. Ezt már szélesebb körben használják többfajta gyümölcsfajnál, megynél, cseresznénél, szilvánál és újabban őszi barasznál. Itt hagyunk egy körülbelül 1 méteres magasságú törzset, és 3-4 esetleg több, a kartaménnál jóval meredekebb vázágat nevelünk. Itt a vázágakon fejlődő gallérágaknak a megfelelő kinevelése a kulcsfontosságú, hiszen azok fognak ugye a jövőben teremni. Nagyon fontos ugye, hogy ennél a tölcséres koronánál sincsen a fának sudara, tehát úgymond a koronának a belső része az szintén nagyon jól benapozott, és nagyon jól átjárja a levegő is. Vannak még érdekes koronaformák, például a termőkaros orsó. Ezt leggyakrabban almánál, körténél, de megnél is láthatjuk, házi kertekben kevésbé, ültetvényeken annál inkább. Szintén ez még egy viszonylag nagyobb telepítési távolságot igényel, ugye 5-7 méterszer 3-4 méteres távokról beszélünk. A fának itt szándékosan van egy erős sudara, azaz központi tengelye, és ezen lehetőség szerint egyenletesen tudatos lekötözések segítségével neveljük ki a termőgaljakat, viselő karokat, tehát magyarán mondva az oldalágakat, és ezek a karok a gyengébb növekedésű fáknál, ezek majdhogy nem vízszintesen elhelyezkedőek, az erősebb növekedésű fáknál pedig mondjuk ugyan 20-30 fokos szögben állnak. Ugye ezeknek a szögeknek, ezeknek nem esztétikai okai vannak, hanem életleni jelenségek állnak a háttérben. Ugye minél inkább vízszinteshez közeledik, mond egy oldalágnak a helyzete, az a fa annál hamarabb kerül generatív túlsúlyba, amiről az előbb beszéltünk, annál hamarabb fog termőre fordulni, és annál kisebb lesz a vegetatív növekedése, de annál kevésbé akar ő növekedni hossz irányba. Természetesen azért itt is vannak határok, amiken belül célszerű mozogni, mert hogyha túlságosan lehajlítunk egy ágat, a fa ezt kompenzálni szeretné, lesz egy úgynevezett kitörési hajlam. Ennek a termőkaros orsónak egy variánsa a karcsú orsó és a szuperorsó. Ezeket szintén inkább nagy korszerű ültetvényekkel láthatjuk, extrém sűrű telepítést tesz lehetővé, tehát szinte szürreális, de akár egy méternél szűkebben is ültethetik a fákat egymástól. Természetesen ilyenkor már nagyon nagy jelentősége van annak, hogy megfelelő úgynevezett törpésítő alanyra szemzett fákat telepítsenek, tehát mondjuk egy vadalma alanyos almafa erre szinte teljesen alkalmatlan, és hát házi kertben nehezen megvalósítható, de az ültetvényeken még akár gyökérmetszést is alkalmaznak, tehát egy megfelelő gép már gyakorlatilag még a gyökereknek a növekedése is korlátozva van, nem csak a lomb. Szintén érdekesség, hogy ez a koronaforma, ez már támrendszert igényel, és emiatt ugye húzalrendszerhez vannak rögzítve az ágak. Ugye itt is van egy központi tengelye a fának, és akkor is spirálisan alakítjuk ki az ágrendszert, emiatt egy kicsit, hát mondjuk, hogy a karácsonyfára emlékeztető formájúak lesznek ezek a fák. Van még az orsókoronák közé tartozó szabad orsókoronaforma, itt 2,5-3 méter magas fákat nevelünk, és körülbelül 50-70 centinként alakítjuk ki az ágemeleteket, jóval kevésbé szabályos, mint mondjuk egy karcsú orsó vagy szuper orsó esetében. Hát a érdekességek még a sövénykoronás fák. Ugye a sövénykoronának ugye egy pár évtizeddel ezelőtt volt egy nagyon nagy divatja kelette, mondjuk úgy nagyon sok ültetvényt létesítettek így, főképp ugye almatermésűeket, tehát almát és börtét. Ugye van egy magyar verzió, ennek ez úgynevezett hungária sövény, aztán van a palmetta sövény, amik ugye főleg a körténél tartanak nagyon kedvezőnek. Itt is a vízszinteshez közeli helyzetben vannak kiterítve az ága, gyakorlatilag egy kétdimenziós fát kapunk, tehát a sor köz irányába teljesen le van korlátozva a fa növekedése, csak a sor hosszában van neki lehetősége fejlődni, itt is ugye húzalokhoz kötve nevelik ki a fázágakat. Ahogy ez már említve volt, ehhez némileg hasonló az espalier, amely ugye főleg Nagy-Britanniában, de akár Franciaországban, Benelux államokban is láthatunk akár több mint 100 vagy több 100 éves ilyen ácskákat, amik szinte dísznövényhez hasonló esztétikai élményt nyújtanak, mindemellett, hogy teremnek. Ugye az angoloknál ennek volt egy olyan jelentősége is, hogy az ő hűvös, csapadékos, nem kellően napos klímájukon a falak előtt, főleg persze a déli fekvésű falak előtt jobban fölmelegedett a környezet, és biztonságosabb volt, hogy ott ezek a fák mondjuk beérlelik időben és megfelelő minőségben a gyümölcseiket. Tehát ugye a gyümölcsfelültetés után az első 3-4 évben ugye a meghatározott koronaformát igyekszünk kialakítani. Ha viszont már van egy kicsit idősebb termőkorú fánk, ott már nem alakító metszést végzünk, ott mások a prioritások, ugye megvan már a kívánt korona, kialakultak a termőrészek, ugye már egy termőfáról van szó. Itt ilyenkor a virágügyeket figyeljük meg, ezeknek ugye jól láthatónak kell lenni, illetve nekünk tisztában kell legyünk a virágügyeknek az alapvető anatómiájával, persze ehhez nem kell kertészmérnöknek lenni, föl fogjuk ismerni őket. Egy érdekesség ugye, hogy a virágrügyeket a legtöbb ember tavasszal veszi észre, amikor azok elkezdenek duzzadni, de a legtöbb Magyarországon is termesztett gyümölcsre jellemző, hogy igazából ezeket már az előző év nyarán elkezdi kifejleszteni, csak akkor még nem feltétlenül láthatóak. Tehát figyeljük meg ezeket a termőrészeket. Régebbi szakirodalomban gyakran olvashatjuk, hogy végezzünk például egy borotva tengés vizsgálatot, hát ugye ennek akkor van létjogosultság, hogyha mondjuk egy szigorúbb, keményebb telet követ a tavasz, és van esetleg annak esélye, hogy a rügyek a komoly hidegek miatt fagykárt szenvedtek. Ugye idén azt hiszem, hogy Magyarország nagy részén ennek nem igazán volt jelentősége, nem volt egy igazán hidegnek nevezhető terünk, de egy általános elv, hogy minél inkább károsodtak a fagyok vagy másokok miatt a virágrügyek, annál inkább kevésbé metszük meg a fát, annál több termőrészt adjunk meg. Hogyha sok az étvirágrügy, akkor erősebben metszhetünk. Ugye a rügyvizsgálathoz úgynevezett rövid termőrészeket szokták megfigyelni, ugye a termőgárdát, sima termőnyársat például. Ugye, hogyha már hozzálátunk magához a metszéshez egy kis szemlélődés után, ugye soha ne sajnáljuk az időt arra, hogy először megtekintsük, megszemléljük, átgondoljuk azt, amit csinálni szeretnénk. Legelőször praktikusan a száraz beteg részeknek az eltávolításával kezdjük. Ugye ennek megint, ahogy már említettük, van egy olyan jelentősége, hogy a fának az egészségét védjük, és nem csak annak az egy fának, hanem a környezetben levő többi növényét is, hiszen onnan ki tudnak rajzolni az esetleges kártevő, onnan a gombák ugye a spóráikat tovább tudják juttatni. Nagyon fontos ugye, hogyha esetleg maradt a fánkon úgynevezett gyümölcs múmia, akkor azokat is távolítjuk el, hiszen ez is ugye a betegségeknek a meleg ágya lehet. A következő lépés a koronának a ritkítása. A túl sűrű, elkopaszodott, befele növő, egymást keresztező, összesimuló, vagy úgymond terméshozás szempontjából nem hasznos, köznyelven vízhajtásnak nevezett részeket, azokat eltávolítjuk. Ugye egy külön érdekesség ugye az őszidaraknak a metszése, ahol a már letermett és leívelődött vesszőt vágjuk le. Ez az alapelv, gyakorlatilag minden őszi barackmetszési formának ez egyik alapelve, és amikor ezt a leívelődött, már egyszer termett vesszőt, ami több termést már nem igazán szokott hozni, vagy legalábbis minőségi termést általában nem, annak a tövénél, hogyha megfigyeljük, rendszerint fejlődik egy szép, erőteljes és virágüdekkel berakott új vesző. Na ez az, amit nekünk meg kell hagyni. És ugye az őszibarásznál ugye van olyan metszési mód, hogy váltócsapos metszés mód, akkor ezeket szép fejlett hajtásokat 2-3 jól fejlett rügyre metszük vissza. Hogyha viszont egy nagyon jó termőtájon vagyunk, és nagyon erős növekedésre az őszibarásznánk, akkor ez a fajta 2-3 rügyre való metszés, ez túl erős lehet, ott esetleg a szálvesszős metszéssel lehet operálni, ilyenkor a kellő ritkítás után 12-16 hízire metszünk vissza. Ugye ez a őszibarasznak a specialitása.